Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában, Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A következő órában 4 szakembert kérdezünk a kóros elhízásról. Beszélünk majd dietetikussal, sebész szakorvossal, ortopéd szakorvossal és anesteziológussal. Először tehát Ferenczi Zitával, a Semmelweis Premium dietetikus munkatársával, Marosi Viktor beszélget, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője.
Én rögtön a Wikipédiához nyúltam, vagy hogyha beírod a Google-be, akkor általában ez jön ki. Itt van a szócikkben az első mondatot idézném, az elhízás olyan kórállapot, amelynek során a szervezet zsírraktározása oly mértékű, hogy az káros lehet az egészségre, és a várható élettartam csökkenéséhez, illetve számos egészségi problémához vezethet. Ez az általános megfogalmazása a kóros elhízásnak. Ez szakértői szemmel ön cáfolja, vagy alátámasztja, vagy kiegészíti?
Alapvetően ez egy nagyon jó megfogalmazása a kóros elhízásnak, természetesen ez egy nagyon sokrétű probléma, úgyhogy ki lehet ezt bontani, de alapvetően ez a kóros elhízás definíciója, amit az előbb említett.
Van valami olyan mérőszám, valami olyan exakt mérőszám, amikor valakire ezt rámondhatjuk azon túlmenően, hogy szubjektíven megítéljük egy ránézésre, hogy kórosan elhízott vagy nem elhízott?
Igen, egy úgynevezett BMI mutatót használunk, ez a testtömegindex mutatója, nem teljes pontos mérőszám, hiszen nem veszi figyelembe a testzsír és a testizom összetételét. A BMI-t a testmagasságból és a testtömegből számítjuk ki, természetesen korra és nemre lebontva lehet igazából pontos mutatószámot adni.
Úgyis az jut eszembe, hogy amikor ön megkeresik, akár ha már valaki kórosan elhízott, akkor mi a teendő? Akkor tud-e segíteni egy dietetikus, vagy rögtön továbbküldi a pácienst akár bariátriai sebészhez, nyilván az már a problémától is függ, vagy a probléma mértékétől is függ, de mikor kell elkezdeni a dietetikussal beszélgetni arról, hogy valaki kórosan elhízott?
A legjobb megoldás az lenne, hogyha már kisgyermekkorban rávezetnénk az embereket az egészséges táplálkozás, tehát akár óvodákban, iskolákban dietetikai foglalkozásokat lehetne tartani, természetesen korcsoportnak megfelelő előadásokkal, úgyhogy amikor már valaki az elhízás tüneteit produkálja, akkor a dietetikushoz szokott általában fordulni. A dietetikus feladata az, hogy figyelembe vegye a beteg étrendjét, életmódját, segítsen neki. A legjobb, hogyha ezt egy étkezési zavarokra specializálódott pszichológussal együtt teszi meg, valamint gyógytornász és a szükséges bariátás segítségével.
Visszatérve még erre a BMI indexhez, kicsit gyorsan átléptük, hogy mi az a BMI index, amely felett valakit kórosan elhízottnak gondolunk, és ezt így próbáljuk már meg lefordítani a hallgatóknak is, hogy egy átlagos 170 centis férfi, vagy egy 160 centis nőnél ez hány kilót jelent konkrétan, ezt meg tudjuk mondani? Így visszafelé számolva?
A BMI-vel az egészségügyi kockázatot tudjuk kiszámolni a testtömeg és a testmagasság arányszámával, úgyhogy azért nem mindegy, hogy milyen magas a beteg, és ez mekkora testsúly oszlik el milyen magasságon, ezeket mutatják meg a BMI számok. Tulajdonképpen erre van egy táblázat, ami ilyen színekkel jelöli a fehér, a sárga, a narancssárga és a piros kategóriákat. A piros az azt jelenti, amikor már valakinek 30 fölötti a BMI-je, ez a kórosan elhízott kategóriát jelenti. Ilyenkor kell bariátriai sebészeti megoldáshoz folyamodnia a betegnek.
Visszafele is megkérdezem, mikor lesz valaki kórosan sovány?
Kórosan soványnak a 18 és feles BMI alatti pacienseket nevezzük tulajdonképpen, hogyha a BMI táblázat szerinti besorolást használjuk.
Elmondta ön is az előző válaszok egyikében, hogy már gyerekkortól kezdve oda kellene figyelni a táplálkozásra, meg a testmozgásra. Ön a kettőnek az egyensúlyát azt hogy látja, hogy gondolja hosszú távon az elhízás okaként, hogy rosszul táplálkozunk, vagy nem mozgunk eleget, vagy egyik se. De melyiknek nagyobb a fontossága a szakember szerint?
A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás általában kéz a kézben jár. Megfigyelhető a családi dinamikákban a helytelen táplálkozásból adódó mindenféle betegség. Általában ezekben a családokban a mozgáskultúra sem megfelelő. A kettő együttes alkalmazása vezet majd végleges eredményhez.
Ez tök érdekes egyébként, amit mond, hogy így felkaptam a fejem, hogy ha valakinek megvan a mozgás kultúrája, és rendszeresen testmozgást végez, akkor ott könnyebb a helytelen táplálkozást kijavítani. Ez azért van, mert jobban értjük a testünk üzeneteit? Tehát, hogyha a testmozgás rendszeres, akkor egyszerűen jobban érzem azt, hogy nem tudom, mikor vagyok éhes, mert jobban felhasználom az energiát. Ennek köze van a két dolognak egymáshoz?
Igen, azért van közel, mert ha valaki rendszeresen mozog, akkor egy idő után meg fogja hallani a teste jelzéseit, és olyan élelmiszerekhez fog folyamodni, nyúlni, amelyek segítik azt, hogy a test mozgásában ne legyen akadályozott, nem fogja az elnehezítő ételeket, zsíros ételeket, cukros ételeket választani. Úgyhogy ezért fontos az, hogy aki rendszeresen mozog, az általában helyesen is táplálkozik, de ha nem is táplálkozott helyesen, a rendszeres testmozgás hatására helyesen fog táplálkozni.
Ha úgy alakul mégis, hogy a műtéti megoldást választja valaki, mert már egyszer nem lehet segíteni, tehát bariátriai műtétre kerül sor, ezután a dietetikusnak mi a dolga?
Vagy ez előtt a dietetikusnak mi a dolga? Tehát lehet, hogy valakinek olyan a BMI-je, hogy még műteni sem lehet? Tehát még ahhoz is fognia kell?
Igen, a műtétek előtt felmérjük a beteg általános állapotát, amennyiben nem lehetséges az altatás, vagy bármilyen más egyéb okból a műtét elvégzése, ilyenkor a dietetikus szakember egy gyógytornásszal és egy táplálkozási zavarokra specializálódott pszichológussal együtt felkészíti a beteget a műtétre. Meg szoktuk követelni minden bariátriai műtét előtt a fogyást, ebből látjuk, hogy a páciens mennyire elkötelezett a műtéttel és a fogyással kapcsolatban, ugyanis a műtét nem megoldás, nem végleges megoldás, ha nem társul hozzá helyes étkezési kultúra, akkor kudarcba fog fulladni.
Ezt egyébként fel tudják mérni? Tehát egy olyan kérdőívvel, vagy egy olyan terápia sorozattal fel tudják mérni, hogy az attitűd szinten meg lesz-e a szándék a páciensben, a fogyásra?
Azok a páciensek, akik műtétre jelentkeznek, ők már felismerték, hogy baj van, el is fogadták, hogy valamit nem csináltak eddig jól, és segítséget folyamodtak, tehát már megtették az első nagyon fontos lépést. Innentől kezdve a bariátersebész és a dietetikus feladata az, hogy fölismerje, hogy a páciens akaratában esetleg hol lehetnek rések a pajzson, úgyhogy nekünk kell végigkísérnünk azon az úton, hogy fölkészítsük a műtétet, ha szükséges, akkor pszichológus segítségét is kérni.
Az ön tapasztalata, praxisa alapján sikerül általában a visszafogyni arra a szintre, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán műtétről beszélhessünk? Tehát ezt az első lépést meg tudják tenni az ennyire elhízott emberek?
A pácienseink javarésze igen, meg tudja ezt a lépést tenni, le tud fogyni a műtét előtt, és az elvesztett súlyt tudja is tartani, majd a továbbiakban fogyni. Azon pácienseink, akik a műtéti felkészítés során nem tudnak fogyni, nem sikerül, azokat eltanácsoljuk a műtéttől, és tovább kísérjük a dietetikai és a pszichológiai útvonalon.
Egy ilyen műtét után mitől indul el a jelentős testsúlycsökkenés? Ez is komoly diétát jelent, vagy önmagában az a sebészi beavatkozás megoldja a probléma egy részét?
Önmagában a sebészi beavatkozás is már segít abban, hogy a páciens elkezdjen fogyni, hiszen az első pár hétben nem képes annyit étkezni a beteg, annyit fogyasztani, hogy természetesen ilyenkor beindul a műtét miatti fogyás, viszont a tartós végeredmény és a folyamatos fogyáshoz szüksége lesz a betegnek arra, hogy be is tartsa az étrendet. Maga a műtét nem megoldás, nem végleges megoldás.
Visszahízni lehet? Vagy egy ilyen műtét eleve gátolja a visszahízásnak a lehetőségét, a teljes visszahízásnak a lehetőségét, vagy valamennyire mégis vissza lehet?
Csőgyomor műtétek esetén nagyobb arányban tudnak visszahízni a páciensek, hiszen a gyomor egy plasztikus szerv, ismételten ki tud tágulni, helytelen étkezést követően ismételten megindulhat a súlygyarapodás, a gyomortágulás. Bypass műtétek esetén kicsit nehezebb a visszahízás, de ott pedig a rövid távú, kvázi hosszú távú, inkább rövid távú felszívódási zavarok miatt pedig át lehet esni a ló túloldalára.
Ferenczi Zitával, a Semmelweis Prémium dietetikus munkatársával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője. Témánk viszont továbbra is a kóros elhízás, a következő vendég pedig dr. Vasas Péter, bariátriai sebész szakorvos.
Mikor keresik meg a bariátriai sebészt a kórosan elhízott páciensek?
A páciensek általában hosszú éveken, évtizedeken keresztül küzdenek a túlsúlyjal, és annak leadására már számtalan kísérletet tesznek, ami általában csak ideiglenes eredménnyel jár. Testsúlycsökkentő műtét szándékával általában akkor keresnek a páciensek, amikor már valamennyi úgynevezett konzervatív megoldás kimerül, azaz jó néhány keserű tapasztalaton túl vannak a diéták átmeneti voltával, azaz a táplálkozás optimalizálás ellenére sem következik be a várt fogyás. Azt kell mondanom, hogy ennek igazából így van értelme, mivel a sebészi beavatkozás csak az utolsó módszerként javasolt alkalmazni. Emiatt a műtét tervezése során részletesen kitérünk arra, hogy eddig milyen módszereket próbált a páciens alkalmazni, és milyen sikerrel, és ebből előre vetíthető, hogy ilyen milyen műtétet javasolt elvégezni.
Az előző beszélgetés során egy dietetikussal beszéltünk arról, hogy bizonyos BMI indexnél tartja azt a szakma, hogy valaki már kórosan elhízottnak minősül, és van olyan magas BMI index is, ahol már a sebészi beavatkozás sem működik, mert még onnan is fogyni kell egy kicsit vissza. Mik ezek a konkrétumok, és esetleg le tudná ezt vetíteni egy átlagos testmagasságú férfira vagy nőre, hogy ez a BMI index konkrétan kilóban mit is jelent?
Igen, a Nemzetközi Bariátriai Sebészeti Társaság egyértelműen leírja, hogy milyen esetekben lehet sebészi módszert alkalmazni. Jelenleg a határok a 35 BMI-nél húzódnak, azaz azt jelenti, akinek a testtömegindex eléri a 35-öt, ez már önmagában is indikáció műtéti beavatkozásra. Abban az esetben viszont, hogyha a kóros kövérségnek súlyos társult betegségei jelen vannak, mint például a cukorbetegség, magas vérnyomás, magas vérzsír szintek. Ez esetben lehetséges ezt a szintet a 30-as BMI szintre is levinni. Lefordítva ez egy egészséges felnőtt férfira, az egy 180 centis testmagassághoz egy olyan általában 80 kilósnál húzódik az ideális zóna teteje. Ehhez képest körülbelül egy ilyen 110-120 kilónál húzódik az a vonal, ami fölött egyértelműen tudunk műtéti beavatkozásról beszélni. Hölgyeknél ugyanez gyakorlatilag a 60 és a 90 kilónál húzódik, azaz az átlagos testmagassághoz egy 60-65 kilós súly fölött legalább egy 25-30 kilós súlyfelesleg kell ahhoz, hogy műtéti beavatkozásról tudjunk beszélni.
Igen. Ezek szerint van már egy olyan BMI index, vagy van egy olyan súly többlet, aminél viszont még a sebész sem tud ideiglenesen mit tenni, hanem onnan is vissza kell fogyni bizonyos BMI-re.
Mit csinál pontosan a bariátriai sebész? Itt zsírleszívásról van szó, sebészi beavatkozás alatt mit kell pontosan értenünk? Mi az eszköztára a bariátriai sebésznek?
A bariátriai sebészeti beavatkozások már valamennyi a minimál invazív sebészet kategóriájába tartozik, azaz laparoszkóppal kulcsik sebészet révén történik a műtét. Ez azt jelenti, hogy általában 5-6 darab egyenként 1 cm-nél nem nagyobb megfés kerül a beteg hasára, ezzel is minimalizálva a műtéti beavatkozás által kiváltott stresszt. A beavatkozások során a gyomor körül történik a beavatkozás, azaz általában egy gyomor rezekció történik. A kétfajta műtétet tudunk megkülönböztetni. Az egyik, az úgynevezett restrikciós műtétek a táplálék felvétel limitációjával járnak. Azaz a páciens kevesebbet tud enni. A másik csoport pedig az úgynevezett hipoabszorptív beavatkozások, amikor pedig kevesebb tápanyag kerül felszívódás a páciensnek a bélcsatornájában. Az első csoportba tartozott, régebben is szigorúan múlt időt használva, a gyomorgyűrű, ami a gyomor bemenetre alakítható rugalmas gyűrű volt, amivel a táplálék felvételt lehetett redukálni. Sajnos azonban kiderült, hogy ezzel rengeteg szövődménye van, ezek közül nem egy életveszélyes szövődménye. Ezért gyakorlatilag a gyomorgyűrű már kikerült a bariátriai sebészek repertoáriából. Helyette van az úgynevezett csőgyomorműtét, amikor is a gyomor 80%-ának a volumenét távolítjuk el. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy egészséges gyomrú ember, amikor elkezd enni, körülbelül 1500 ml tud a gyomrába táplálékot fogadni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy sárga dinnye alakú és nagyságúra tud duzzadni a gyomor, és ennek a rezekciója, azaz műtéti csökkentése történik egy 180 ml-esre, ami gyakorlatilag egy banán alakú és méretű lesz. Tehát ezt szoktam minden páciensnek elmondani, hogy egy sárga dinnyét, vagy akár egy kis kézilabdát hasonlítson össze egy banánnal, és ez lesz a különbség a műtét előtt és a műtéti utáni állapothoz képest. A másik fajta beavatkozás pedig a gyomor bypass műtét, ami egy még komplexebb beavatkozás, ami három mechanizmuson fejti ki a testsúlycsökkentését. Az első az a restriktív elem, ami azt jelenti, hogy a páciens fizikailag kevesebbet tud enni. A második az úgynevezett, hogy hipoabszorptív hatás, amikor azt jelenti, hogy a megevett táplálékból is kevesebb szívódik föl, és van egy nagyon fontos harmadik lépcső, az pedig olyan hormonális változást hoz létre a szervezetben, ami miatt naturálisan csökken a táplálékfelvétel, tehát a páciensek nem éhesek, nem gondolnak a vételre, és emiatt fognak jóval kevesebbet enni.
Mikor volt ez a korszakváltás, hogy a gyomorgyűrű technikát tulajdonképpen felváltotta, vagy lecserélte ez a fajta műtéti megoldás?
Volt valami nagy szakmai vita is, én ha jól emlékszem, akkor erre már volt szó is, hogy utólag nagyon sokan rossz megoldásnak tartották. Még hát talán olyanok is,
akik... elhangzott a doktor úr részéről.
De hogy azok is, akik akkoriban jó megoldásnak tartották.
És olyan hányan élhetnek gyomorgyűrűvel ma?
Így van. Az 1990-es években a gyomorgyűrű egy fantasztikus találmánynak nézett ki. Egyszerű, könnyen behelyezhető, kevés kárt okoz a gyomor bemeneten, és flexibilisen adaptálható a beteg életstílusához. Nagyon jó ötletnek tűnt, azonban nem állta ki az idő próbáját, mivel hosszú éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy kiderüljenek ezek a mellékhatásai. Tehát a gyomorbemenetre helyzetgyűrű hegesedést okoz, és azt ma már tudjuk, hogy a folyamatos nyomás következtében a gyomorfalat erodálni tudja. Az erodálás az azt jelenti, hogy egy folyamatos nyomás következtében egy krónikus gyulladás alakulhat ki, és egyszerűen mondva a gyomorbemenetnél kilukadhat a gyomor, úgy, hogy az a gyűrű ráfekszik, és ott gyomortartalom szivárgása miatt egy nagyon komoly életveszélyes állapot alakulhat ki. Az is kiderült, hogy a hosszú távon a gyomorgyűrű mégse oldja meg a problémákat. A páciensek körülbelül 20-25%-a valóban lázolt, és boldogan él a kialakult állapotban, azonban 75-80%-uknál a fogyás mértéke közel sem akkora, mint amire számítottak. Nagyon sokaknál reflux jelentkezik, tehát folyamatosan egy savas visszaáramlás van a nyelőcsőbe, a jelentős részük nem tud úgy táplálékot fogyasztani, tehát normál táplálékot, amit szeretett volna, tehát az elégedetlen aránya 75-80%-ra is felszökött, ami gyakorlatilag egy elfogadhatatlanul magas arány. Visszatérve a kérdésére, hogy hányan élhetnek még gyomorgyűrűvel, a 2000-es évek elejéig a Péter Sándor utcai kórházban történt rengeteg gyomorgyűrű beültetés, és bizonyos kalkulációk alapján úgy számoljuk, hogy még körülbelül 1000-1200 páciensnek mindig megvan az akkor behelyezett gyűrűje, és különböző egészségügyi problémákat tud okozni.
Anélkül, hogy őket megrémisztenénk, már amennyire persze ezt hallják, amiről most beszélünk, szóval az ő esetükben célszerű lenne fölkeresni valami szakorvost, és pontosan megnézetni, hogy ezzel a gyomorgyűrűvel jelen pillanatban mi a helyzet?
Tünetek jelentkezése esetén mindenképpen javasolt szakorvos felkeresésre, aki meg tudja nézni a gyomorgyűrű helyzetét, esetleg le tudja engedni a benne vele töltött folyadékot. Aki panaszmentes, egyébként annál is javasolt egy-két évente egy ilyen vizsgálatot elvégezni, mert ahogy múlik az idő, egyre több páciensnél alakul ki a gyomorgyűrű eróziója vagy technikai elmozdulás, ami miatt beavatkozásra van utána szükség.
Visszatérve a ma már divatossá vált technikákra, ön körülbelül mennyi műtétet végzett, vagy mennyit végezhettek Magyarországon körülbelül bariátriai műtétet az elmúlt időszakban, és mennyire tekinthetjük ezt ma már rutin műtétnek?
Én eddig körülbelül olyan 1050 bariátriai műtétet végeztem az elmúlt 9-10 évben. A kollégáimmal beszélgetve körülbelül 5-600 körülére satszoljuk azon műtétek számát, amit évente Magyarországon történik, de tudjuk, hogy rengeteg paciens utazik külföldre ilyen műtétek miatt. Összességében 1000-1200 paciens műtétjével számolunk évente.
Mennyire rutin műtét ez ma már?
Szerencsére egyre inkább azzá válik, különösen olyan centrumokban, illetve olyan kollégák által, akik nagy számban végeznek ilyen műtéteket. Egyértelműen kimutatták azt, hogy a műtéti volumen és a minőség között egy nagyon kedvező összefüggés van, azaz olyan kórházakban, centrumokban, ahol rengeteg ilyen műtétet végeznek, a műtét körüli rizikó a szövődmények kialakulására jelentősen csökken. Jelenleg ott tartunk, hogy körülbelül minden 3% esetben számolhatunk nagyobb, súlyosabb komplikációval.
Dr. Vasas Péter bariátriai sebész szakorvossal Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője volt. Hírekkel folytatjuk, aztán a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.